Egyszer egy túlgazdag ember ment el a remetékhez tanácsot kérni. Csodálkozott, hogy a remeték milyen sok időt vannak csendben. Idegesítette őt. És megkérdezte az egyik öreg remetét, hogy miért vagytok ti ennyit csendben? A remete odavitte őt egy nagyon nagy kúthoz. Felkavarta a vizét, azt mondta neki, nézd bele, mit látsz? Mire a gazdag, ideges ember azt mondta, mit látnék, kavarog a víz. Utána álltak ott 2-3 percig néma csendben, közben a víz tükre simává vált, gyönyörűen ragyogott. Remete megint odaszólt neki, azt mondta, nézd bele, mit látsz? Az ember belenézett, elámult, látta gyönyörűen a kristálytiszta, ragyogó kék eget, látta egészen tisztán a maga arcvonásait is. Remete elmosolyodott, azt mondta, látod, ezért vagyunk mi ennyit csendben. Kedves nagykutasiak, nagykutasnak az igazi kútja, az igazi forrása a templom, az Isten. Újra és újra jöjjetek ide, hogy tudjátok meríteni ebből a forrásból. Meg tudjátok pillantani a magatok hiteles, igazi arcát. Azt az arcot, amilyennek Isten lát benneteket. Az ő végtelen szeretetében, akinek a szeretett gyermekei vagytok. Meg tudjátok látni az ő gyönyörű teremtett világát, az életünk értelmét, okát és célját. Hozzátok ide a gyermekeket, unokákat. Egy gyermeknek a legfőbb nevelője az Isten. Nagyon sok mindent, amit a szülő, a nagyszülő soha nem tud átadni a gyermekének, nem tud a szívében elvégezni, azt az Isten meg tudja tenni. Egy gyermek legfőbb nevelője az Isten. Hálát adunk, hogy ehhez a forráshoz jöttünk a mai napon is, a templom búcsúján. Merítsünk belőle bőségesen. Krisztus nagyon különleges király volt. Soha a fején ragyogó aranykorona nem volt. Az egyetlen korona, amit a fejére vett, a tövis koszorú volt. Soha ragyogó trónszékre nem ült föl. Az egyetlen trónszék, amit elfoglalt, a kereszt trónusa volt. Amikor leköpdösték, össze-vissza verték, akkor vette föl az ő királyi díszruháját, a szeretett sebeit. És ugyanerre az útra hív minket is, az apostolait is, közöttük elsőként erre hívta Jakabot. Nem trónszékeket kínált nekik. Nem földi, kényelmes és csillogó életet, hanem a szeretet útjára hív, a nagy lelkűségre, az önátadásra, arra, hogy kiígyuk a kelyhet, amelyet ő kihívott, hogy mi is részesedjünk abban a különleges keresztségben, amelyben ő részesült a keresztfán. Szent Jakab apostol arra is emlékeztet minket, hogy manapság talán különlegesen is kereszténynek lenni sokfelé a világban egyre inkább azt jelenti, hogy vállalom a vértanúságot is, ha kell, az üldöztetést, a megvetést. Jelenleg a kereszténység a Földünk legüldözöttebb vallása. Körülbelül 200 millió olyan keresztény testvérünk él, aki állandó fenyegetettségben van, hogy a templomait fölgyújtják, hogy őt is bántalmazzák, esetleg megölik, munkahelyéről elbocsátják. 200 millió ilyen keresztény él a világban. Csak 2019-ben Európában 3000 olyan bűncselekmény történt, amelyet templomok, temetők, szentek szobrai, vagy keresztek, vagy keresztény emberek ellen követtek el. Nem másutt, hanem Európában. 3000 ilyen bűncselekmény. Észak-Koreában kb. 70 ezer olyan keresztény van, akiket átnevelő táborokban tartanak, rettenetes kínok között. A kereszténység az egyik legüldözöttebb vallás. Nigériában nagyon sok esetben terroristák, fanatikusok jönnek be a templomba, és bombákat robbantanak, embereket lőnek le. Nigériában mégis a keresztények hatalmas tömegekben mennek a vasárnapi misére. Egy-egy városi plébánián 9 szentmise van átlagosan. Egy misén 3-4 ezer ember. A misét általában 2 óráig tartanak, mert nagyon sokat énekelnek, táncolnak. Ha hamarabb a pap befejezi, akkor a hívek tiltakoznak, hogy nem tudták kellőképpen átélni a szent misét. A mai korunk újra a vértanúk kora. Egyre inkább így lesz ez Európában is. Ha manapság egy fiatal vállalni akarja a hitét, valóban komolyan és őszintén, például az, hogy tisztán készül a házasságra, akkor nagyon sokan a barátai, barátnői közül kinevetik, és otthagyják. Ha manapság egy édesanyja vállalni akarja a harmadik, a negyedik, az ötödik gyermeket, igen gyakran az egész család, az orvos és mindenki ellene fordul, azt mondja, hogy megbolondult. Ma újra a vértanúk korát éljük. Kereszténynek lenni azt jelenti, hogy vállalom Krisztus gyalázatát, az ő keresztjét, nem a csillogó és kényelmes utat. Ha valaki mer kiállni az evangélium tanítása mellett, az élet szentségéről, a fogantatástól, a természetes halálig, ha merünk kiállni a család értéke mellett, vagy amellett, hogy a világnak egy kicsit másképpen kellene működnie, úgyhogy ne a pénz és ne a média irányítsa, akkor igen hamar egyedül találjuk magunkat. Jézus Szent Jakab apostol ünnepén erre hív. Vállaljuk az ő keresztjét, a vértanok útját. Azt a gyöngének látszó erőt, amivel a vértanok mégiscsak győztek az üldözőik fölött. Hadd mondjak néhány életpéldát. Olyan emberekről, akik vállalták ezt a küzdelmet, látszólag veszítettek, valóságban győztek. Átélték az evangélium különleges, gyöngének tűnő, mégis győztes erejét. Budapesten ismertem egy házas párt, az anyuka a 6. gyermekét várta, elmentek az orvoshoz. Kiderült, hogy egy nagyon különleges, ritka formája a ráknak jelent meg a testében, a vérlemezkék szaporodtak túl. Az orvos azt mondta, hogy a babát azonnal el kell vetetni. Ő neki kemoterápia kell és másfajta kezelések. Talán így az életét meg tudják menteni. Mire az édesanyja azt mondta, hogy soha. Ez a kicsi gyermeket, akit Isten ő rábízott, az ő kezeibe tett le, soha orvosok kései alá adni nem fogja. Ha kell, meghal. De ezt a gyermeket, amíg csak élő, védeni fogja, szeretni fogja. Az orvos azt mondta, hogy őrültekkel nem foglalkozik. És az anyukát ott hagyta. Másik orvost kellett keresniük. A várandóság hónapjai alatt az asszonynak a vérét újra és újra ki kellett vezetni a testéből, egy nagyon különleges eljárással a vérlemezkéket kivonták belőle. Egy kis edénybe gyűlt össze a sárgás ragacsos folyadék. Rettegtek a férje is, ő is a haláltól. De mégiscsak vállalták ezt az utat. Az élet védelmének, a kisgyermek védelmének az útját. Megszületett egy makkegészséges kisfiú. Kedves testvérek, ez a kisfiú mind a mai napig él egészséges, 16 éves jelenleg, és az édesanyja is jól van. az orvosok meg sem tudják magyarázni, hogy hogyan. Valahogyan a szervezete megtanulta leküzdeni a ráknak ezt a fajtáját. Benne van a testében, de az édesanyja újra és újra győz fölötte. Isten megáldja azt, aki ő benne bízik. Amikor bekerültem a katonasághoz, már mint kispap, rengeteget gúnyoltak minket. Ocsmány módon beszéltek velünk. Katonatársaink nap mint nap kinevettek, el se tudták képzelni. Normálisnak tűnő fiatalok, hogy ilyenre adják a fejüket. Heteken át ömlött ránk a rengeteg káromkodás, szidalom és gúny. Volt egy katonatársunk, akit különösen nehéz volt elviselni, ugyanis mindenkinek az édesanyját szitta. Nem voltunk ehhez hozzászokva, rettentően fájt. De ami különleges volt, ez a fiú a saját anyját is mindennek elmondta, a legocsmányabb módon. Egyszer megkérdeztük tőle, hogy miért szidja a saját édesanyját is. Ekkor elmondta, hogy amikor ő megszületett, édesanyja egy rongyba betekerte, és egy kórház lépcsőn letette, és ott hagyta. Soha azt se tudta meg, hogy kik a szülei. Az állam adott neki vezetéknevet is. Nem tudta meg, hogy kik a nagyszülei, hogy vannak-e testvérei. Egy szál egyedül nőtt fel a világban. Akkor megértettük, hogy ő miért beszél így. Ahol a mi szívünkben az édesanyánk iránti szeretet volt, ott az ő szívében egy hatalmas sebb volt. Aztán eljött az első karácsony a laktanyában. Minket kispapokat nem engedtek haza, és őt sem, mert ő majdnem mindig büntetésben volt. Néhány fenyőgajunk volt, egy gyertyánk, és 5 vagy 6 narancsunk, ami egy csomagból megmaradt. Ez volt a teljes karácsonyi díszletünk. Este meggyújtottuk a gyertyát, énekeltünk, ez a fiú is odajött és hallgatta. És aztán, ahogy megvolt az imádság és a sok-sok ének, egy hirtelen gondolattal mi kispapok fölálltunk, és ezt az 5-6 narancsot odaadtuk ennek a fiúnak, akitől annyit szenvedtünk karácsonyi ajándékként. És ekkor egy döbbenetes dolog történt. Ez a hatalmas termetű, kicsit turva lelkű fiú elkezdett sírni. Azt mondta, hogy soha életében ilyen ajándékot nem kapott. Olyat kapott, amit az intézetben adtak egyformát mindenkinek. De hogy neki szeretetből bárki bármit adjon, az vele akkor fordult elő először. Lassanként a nagy-nagy gúny áradatban Jézus ereje győzött. Az a hálóterem, ahol laktunk 30-an, lassanként átformálódott. Néha külön kértek minket, hogy énekeljünk. Esténként. És szívesen hallgatták csöndben, leültek körülöttünk. Az evangélium csodája. Jézus gyöngének tűnő ereje. Újra és újra győz. Hadd mondjak el még egy történetet erről, hogy ez a gyöngének tűnő erő milyen óriási hatással tud lenni emberek életére. A történet egy tanárnőről szól, akit Thomson kisasszonynak hívtak. Ha új osztályt kapott, mindig azt mondta a gyerekeknek, hogy ő mindenkit egyformán szeret, de ez nem volt egészen így. Thomson kisasszonynak is voltak kedvenc gyerekei, és voltak olyanok, akiket kevésbé kedvelt. Abban az osztályban, amiről szó lesz, ilyen kevésbé kedvelt gyerek volt Teddy, aki mindig gyűrött ruhában kócosan jött az iskolába, és a kérdésekre soha nem tudta a választ. Thomson kisasszony élvezettel húzta alá dolgozataiban a hibákat, és írta rá a végén mindig az egyest. Pedig sejthette, hogy milyen küzdelem van ennek a kisfiúnak az életében. Olvashatta az eddigi tanárnőknek a följegyzéseit. Az első tanítónéni azt írta Bert Teddyről, hogy nagyon jó lelkű, nyitott szívű kisfiú. de rettenetes szegénységben élnek, egy tanyáról járnak be. Másodikos tanárnő azt írta be, Teddy egyre romlik, nem tudom pontosan miért, az édesanyja súlyos beteg. Harmadikos tanárnő azt írta be, Teddy az utolsó, az osztályban semmire nem tud figyelni, édesanyja meghalt. A negyedikes tanárnő azt írta be, Teddy gyakorlatilag taníthatatlan, ki kéne rúgni az iskolából. Apja alig törődik vele. Sejthette Thompson kisasszony, hogy mi zajlik ennek a gyereknek a lelkében. Közeledett a karácsony, a gyerekek ajándékot készítettek a tanárnőnek, és Teddy is elhatározta életében először, hogy ő is ad valamit Thompson kisasszonynak. Miután a többiek oda tették az ajándékokat a tanári asztalra, Teddy is kicsit félve előre jött, újságpapírba becsomagolva volt az ő ajándék, a cellulózzal megragasztva. Sok kislány kicsit nevetett rajta, hogy milyen ajándék lesz ez. A tanárnő kibontotta, egy félig üres kölnis üveg volt, és egy kopottas, régi, eléggé csúnya karkötő. Tanárnőben volt annyi jó érzés, hogy rácsöppentett a kölniből a kezére, megszagoltatta a gyerekekkel, milyen jó illata van, és rögtön fölvette a kopottas régi karkötöt. Aztán a gyerekek kiszaladtak, Teddy még ott maradt. Ahogy kettesben maradtak, a tanárnővel odament, és azt mondta, tanárnőnek most pont olyan az illata, mint az édesanyámé volt. És a karkötője is nagyon jól áll magának. Örülök, hogy tetszettek az ajándékaim. Aztán Teddy kiment. A tanárnő ott a tanteremben letérdelt, és úgy kért bocsánatot azért, amit eddig ezen a kisfiú ellen elkövetett. Másnap egy teljesen új Thompson kisasszony jött be az iskolába, aki elsősorban nem tanárnő akart lenni, hanem nagyon sokat akart segíteni ezeknek a gyerekeknek, különösen is a legszegényebbeknek és Teddynek. A karkötő ettől kezdve mindig ott volt Thompson kisasszony kezén. A Teddy mellett elment, mindig megsimogatta a vállát, a haját. És délutánként rengeteget tanultak kettesben. Évvégére Teddy egyáltalán nem volt a legutolsó a gyerekek közül. Aztán új tanárnőt kapott az osztály évekig. Thompson kisasszony nem hallott Teddyről, de egyszer csak levelet kapott tőle. A levélben ez állt, tanárnő, képzelj el, leérettségiztem. Életem a második legjobb az egész iskolában. Magának írtam meg legelőször, mert elsősorban magának köszönhetem. Két évvel később egy újabb levél jött, amely erről szólt, hogy tanárnő, diplomát szereztem. Köszönöm. Aztán még két évvel később egy újabb levél, ezt már így írt alá dr. Theodor Stanley. És ebben ez állt, tanárnő, két hónap múlva lesz az esküvőm. Szeretném, ha eljönne, és ott ülne, ahol az édesanyám ült volna, ha még élne. Maga most a legközelebbi hozzátartozom, édesapám tavaly meghalt. Thompson kisasszony elment erre az esküvőre, és valóban ott ült, ahol Teddy édesanyja ült volna, ha még élt volna. Megérdemelte azt a helyet. Olyan valamit tett ennek a kisfiúnak az életében, ami gyökeresen átalakította őt. A szeretetnek különleges ereje van. Erősebb, mint a kardok, a fegyverek, a pénz. Jézus ezt a titokzatos erőt bízza ránk. Hogyan a vértanúk győztek az üldözőik fölött. Így tudunk mi is győzni újra és újra a szeretet magvetése által. És ezen az úton járunk, megtapasztaljuk azt a jutalmat, amit Jézus ígért. Százszor ennyit már itt a Földön, és majd odaállt az örök jutalmat. Azt a beteljesedést, amelyet Szent Jakab apostol is megkapott Jézus örök országában.
Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedését hallották.